jövők és az igényzetés felvételről hallgató Isten szent igényét ma Máté evangéliumának a 11. részéből a 2-től a 6. verset terjedő szakaszból olvasom, felállva hallgassuk meg az igényét. János pedig, mikor meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, mondta néki, te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. És felelvén Jézus mondta nékik, menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallottok és láttok. A vakok látnak, és a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik, és boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Eddig olvassuk a szent ígét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, az advent eljövetelt jelentés, az eljövetelre való reagálásunk pedig a várakozás szavával, magatartásával fejezhető ki leginkább. Várakozásban vagyunk, nagyon kedvesen mondta két háború között egy beszélgetésben egy zsidó történész, hogy az eklézia is és a zsinagóga is várakozásban él. Az egyik várja vissza Krisztust, a másik várja az eljövendő mesiást. Az egyik nem tudja, milyen volt Krisztus arca, a másik nem tudja, milyen lesz az eljövendő mesiás arca. Ő úgy gondolja, mondta ő, hogy ez a két arc akár azonos is lehet. Igen, az eljövetelre való várakozásban a nagy kérdésünk az, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjuk. Te vagy más. És ebben a kérdésben nem csak a meglepetésnek a felkiáltása van, nem csak az izgatott kérdés, hiszen így van a zsidóságban azóta is, és akkor is így volt, ha valahol egy családban egy anya kisfiút szült, akkor feltette a kérdést, vajon nem ő-e az eljövendő messiás. És ma is így gondolkodnak sokan, betoppan-e az életünkbe, és ha igen, akkor milyen lesz? Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjuk? Mit várunk? Mi a mi várakozásunk vele kapcsolatban? Van-e? Egyáltalán van, akiben nincs semmiféle várakozás, vagy azért, mert nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, és nem is tudja jól körülírni, hogy miért kellene várnia valakire, mert azt sem tudja jól összegezni, hogy mi hiányzik az életéből, mihez kér valamilyen fajta segítséget. Persze, ha bajaink vannak, hiányaink vannak, akkor azt úgy meg tudjuk fogalmazni, és ehhez is visszatérünk majd mindjárt. Itt az imakérésekben is ezt gyakoroljuk. Mondjuk el, hogy mi fáj, mit kérünk. Mit gondolunk, hogy mi az, amire kézzelfogható választ tud adni az Úr? Egyáltalán ki ez az eljövendő, akit már az Édenkertben ígér az örökkévaló a bűnbeesés után valaki, aki rátapos majd a kígyónak a fejére, és miközben az a sarkát mardossa közben. Hát ez a szabadító, ez a győztes megvált bennünket ellenségünktől. Szóval van Istennek ígérete arra, hogy valaki eljön, és valahogy rendbe teszi a világunkat, az életünket, csak hogy ezt hogy tegye, miképpen tegye, miről szóljon ez az eljövetel, az eljövendő, mit is valósítson meg a mi világunkban. Erről nem mindig ugyanazt gondoljuk, és nem gondoljuk mindannyian egyformán ugyanazt. Szóval itt lebeg a kérdés most adventben, advent harmadik vasárnapján közöttünk és fölöttünk is, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Ez a keresztelőnek nevezett János, nem így mondták persze, ott hajdan a zsidóságban, de fürdetőnek sem lehet nevezni. Valaki, aki fölszólította kortársait arra, hogy a rituális fürdésben vegyenek részt, nem úgy, ahogy kamaszodó fiacskáinkat szoktuk küldeni, hogy menj most már azért egy kicsit tisztálkodjál meg. Annak idején, ez is többször elhangzott már közöttünk, hogy aki pogányságából tért be a zsidóságba, annak kellett egy ilyen rituális fürdőn részt vennie, és ezzel zárta le az ő tisztátalan múltját, ha úgy tetszik. Többnyire egy folyóvízben kellett ezt végrehajtania. És ez a János, aki egy papi családból származó profétikus személy volt, azt a megdöbbentő üzenetet hirdette, a kortárs hívő formálisan bejegyzett, mondjuk így, közösségnek, hogy ha nem szívetek szerint tértek az Úrhoz tudatos döntéssel, és kettős életet éltek, benne vagytok Ábrahám szövetségében, de nem követitek az ő hitét, és nem követitek Mózes törvényeit, az Úr akaratát, akkor olyanok vagytok, mint a pogányok, szíveteket is metéljétek körül, szívetek szerint térjetek be az Úrhoz, és tekintsétek pogányoknak magatokat addig, amíg erre a felismerésre és döntésre el nem juttok, és az emberek megszeppenve, megrendülve követték Jánosnak ezt a felhívását. János egy csodálatos Isten országáról beszélt, és ahhoz gyűjtött sereget, új polgárokat, akik másféleképpen gondolkodnak sok-sok dologról. Az ige hirdetése nagyon határozott volt. Ilyeneket mondott, hogy a fejsze a fák gyökerére vettetett, és minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. És ebbe a különös ige hirdetésbe, kiáltásba toppant be Jézus, akit nagy lelkesedéssel fogad maga János is, és azt mondja, hogy ő hatalmasabb nála. Megpróbálták az emberek elképzelni, akiket Jánosnak ez a dörgedelmes ige hirdetése megtérésre ösztönzött, hogy milyen lesz akkor ez a Jézus. És ugyan ő is már kicsit visszább vesz ebből a hatalmas harsogó képből, amikor azt mondja, hogy íme az Istennek a ma báránya. Viszonylag ritkán látunk harcias bárányt. Nem az jut eszünkbe, bár a kos az ugye harcias tud lenni, de egy kis bárány látványa az inkább arra ösztönöz, hogy simogassuk meg, vegyük az ölünkbe, cumisztassuk. Nagyon kedves kép a báránynak a képe, és van az ő áldozatra kész állapotában valami megkapó, valami nagyon szerint. Szóval ilyeneket is mondott János, de azért az ő kiáltványa, igehirdetése nyomán a fejszét villogtató hatalmas hős jelenik meg az embereknek a szeme előtt. És jön-e az Isten országa, vagy nem jön? És azt tapasztalja, hogy nem jön az Isten országa, mert őt például noha semmi másról nem beszélt, csak az igazságról. Az élete egyszerű volt, és felelet volt a szavaira, nem csak beszélt, hanem úgy is élt, egyszerűen, odaadóan az életét odatéve Isten oltárára, és akkor tessék börtönbe. Vették őt, és tudjuk, hogy nagyon-nagyon méltatlan véget ér az élete. Viszonylag könnyen meg lehetett akkor halni, zsarnokok uralkodtak. Sajnos volt ilyen már néhányszor a történelemben, Mindig ölni akarnak a zsarnokok, csak nem mindig megy ez olyan könnyen, de akkor elég könnyen ment. És a nagy tekintélyű keresztelő János, aki az Isten országát meghirdette, most azt tapasztalja, hogy börtönben ül, nem az Isten országában van. Szóval te vagy-e, aki eljövendő? Lesz-e itt valaha Isten országa? Megvalósulhat-e itt a mindenhatónak az akarata? Olyan szép dolgokat mondunk róla, olyan vonzó dolgokat, de egészen más a világ. Nem tudom, mással is előfordult-e már, hogy ült fogdában, letartóztatva, őrizetbe véve, onnan másképpen néz ki a világ. Én is tudom, hogy mit jelent kinézni a kis tolózárral elfedett ablaknyíláson, és gondolkozni azon, hogy mikor látjuk megint a napot. Te vagy az eljövendő? És Jézus üzen a tanítványokkal, ez a mi második pontunk ma ennek a kis ige szakasznak a megértése közben. És ebben a második szakaszban 6 dolgot szemlélünk majd meg, amit Jézus üzen a börtönbe Jánosnak, és a harmadik pontunk pedig az üzenet 7. nélkülözhetetlen része lesz. Szóval menjetek és mondjátok meg, amit láttok és hallottok. A hallás az a beszédhez tartozó dolog, a látás az a tetteknek a világa, és azt mondhatjuk, hogy a hallani valókkal mindig viszonylag jól állunk. Nem azzal van a baj, hogy mondjuk egy választási kampányban miket ígérnek az embereknek, mert ritkán szoktak durva dolgokat ígérni, nem szoktak ilyesmit ígérni, felemeljük az adót, nem emeljük fel a fizetést, bezárunk intézményeket, elvesszük az emberektől a remélt javakat, akár kis boltocskát, akár egyebeket, ilyeneket nem szoktak hirdetni, senki nem szavazna egy olyan pártra, aki ilyesmit hirdet, hanem egymást túl licitálva szoktak jókat mondani. Van, aki 13. havi nyugdíjat vagy fizetést ígér, valaki azt mondja, én 14-et is megígérem. És aztán, hát utána nagyon bölcsen mondta egy angol miniszter, elnök Hajdan, akkor számon kérték a kampányban mondott ígéreteit, hogy ja, hát ígérni azt mindenki tud, de hát a valóság, a realitás, mindjárt tudtuk, önök is tudták, hogy a realitás az más. De Jézus azt mondja, nézzük meg a realitást. És akkor felsorol 6 dolgot, ahol az ő messiási valósága érvényesül. És megint azt mondom, hogy te vagy az, aki eljövendő, vagy mást vár? Kit várunk? Sokat mozogtam és mozgok abban a rétegében a társadalomnak, ahol nem szokták észrevenni a rendszerváltásokat. Vagy ha észreveszik, akkor az tűnik fel nekik, hogy egy kicsit mindig rosszabb lett. És az emberek hallgatják a hírekben, hogy az ország gazdasági helyzete hogy javul. Aki nem foglalkozik vele, talán nem is tudja, hogy úgy tud javulni egy ország gazdasági helyzete, ha olyan meg nem térülő dolgokra, mint a szociális juttatások nem áldoznak, olyan nagyon költséges dolgokra, mint az egészségügy vagy az oktatás, nem dobják ki a pénzt, nem herdálják el. És ott ez a pénz valahol máshol jelenik meg. Lehet, hogy menet közben elveszíti közpénz jellegét és egyeseknek a magánvagyonában jelenik meg. És ezért mondom, hogy mit érez vajon az egyszerű földön futó, ebből az Isten országából, ebből a világból, amit hirdetnek neki évről évre, időről időre. Emlékszem, egy vitában az a kép került elém, és mondtam el ott valakinek, hogy a cél nem az, hogy egy vonat makulátlan tisztasággal és pontosan indulva, pontosan megérkezzék a két állomás között a célba, hanem hogy elvigye az utasokat. És hogyha a vonat egyébként kitűnően működik, de az utasok soha nem tudnak fölszállni rá, és nem érik el céljaikat, akkor vajon miért van a vonat? Menjetek és mondjátok meg Jánosnak, aki el van bizonytalanodva, aki úgy érzi, hogy ez a fejszét emelgető, igazság osztó, és az egész gonosz, bűnös világot talpa alá hajlító, diadalmas messiás, akire ő várt, nem az érkezett meg. Vártuk Júda oroszlányát, és Isten báránya érkezett meg. És ugyan a legtöbb proféciában királyról van szó, Zakariás könyvének a 9. részében, a 9. fejezetben azt olvassuk, hogy ímé jön a te királyod, és itt gyorsan be is csapjuk a Bibliát, mert ennyit akartunk elolvasni róla, és nem nézzük meg, hogy ez a mondat folytatódik, hogy alázatosan jön Szamár háton ülve. Ímé jön néked a te királyod. Hurrá! Isten áld meg a királyt, boldogan csatlakozunk hozzá, alázatosan jön Szamár háton ülve. El vagyunk egy kicsit tévedve a mi mesiás várásunkban. Azt gondoljuk, amit szegény Júdás vagy az apostolok is általában gondoltak, hogy hát valaki jön, győz, elfoglalja újra Dávid elárvult trónját, annyi minden történt itt, és ebben a helyzetben új hivatalnokokra lesz szükség, és az utolsó vacsorán is, akkor Jézus maga veszi kezébe a falatot, és bemártva adja, ez a legkedvesebb vendégnek kiáró gesztus volt, mindjárt úgy ültek ott, mint egy fészekben a kis madarak tátott csőrrel, hogy ők is kapjanak, és közben árnyék borult a társaságra, valaki bedobta, hogy vajon ki fogja elárulni az urat, mert ő erről kezdett beszélni. És Jézus miközben osztogatta a bemártott falatot, azt mondta, hogy az, akinek én a bemártott falatot adom. Hát el lehet képzelni, hogy milyen gyorsan zárta be a csőrét mindenki, és kapta hátra a fejét, mert mindannyian szerettek volna a bemártott falatból kapni. És mindannyiuknak a szívében volt egy olyan torz gondolat, egy olyan akaratos gondolat, amihez nem tudott Jézus se ez alatt a 3 év alatt közel férkőzni, és nem tudta meggyőzni őket, hogy a várakozásukkal baj van. Hogy erre a kérdésre, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk, kicsit mindenki afelé hajlott, hogy mást, igen, mást, nem ezt, mást, mert megy-megy az idő, megy-megy a pénz, szegény Júdás is úgy érezte, hogy csak dobáljuk ki itt a pénzt, ahelyett, hogy befektetnénk valahová, és mindjárt tudott valakit, aki ebben tanácsokat adhat. És a mester pedig herdálja a pénzt, mert mindig a szegények között pocsékolja el. Menjetek, mondjátok meg Jánosnak, hogy a mesiás csalhatatlan jelei miben mutatkoznak meg. És mondhatjuk ezt nyugodtan a magukat fennen keresztényeknek nevező politikusoknak is, hogy a Krisztus, akiről a keresztények neveztetnek, az ebben mesiás és ebben követendő példa, és az a keresztény, aki ezt a Krisztust, ezt a Jézust követi. Mit csinál ez a Jézus? Mit láthattok megvalósulni Isten országából? Hát azt, hogy a vakok látnak, a bénák járnak, a leprások megtisztulnak. Tudjuk a magunk világából, hogy milyen költséges dolog látássérülteknek segíteni. Ebben a nagy soros ellenességben kevesen tudják, hogy még a kazettás világban ugyan, de egy igen-igen jelentős összeget áldozott Soros György arra, hogy a Biblia szövege hallható módon megjelenjék. Kiadta a Bibliát katolikus egyházzal is összefogva, és a Vakok Szövetségével. Nagy összeget áldozott erre. Kinek a plakátjával, Ciránta gerjesztett gyűlölet plakáttal tele van tapétázva az ország. Vannak, akik a látássérültek pénzét is máshova akarják tenni, ő a magánvagyonából egy jelentős összeget arra áldozott, hogy hallható Biblia jelenjen meg a vakok számára. Eszébe jutott, hogy az édesanyja is ezzel küszködik, amikor megkeresték ezzel az ötlettel, és nagyon megtetszett neki. És a vakok láttak vagy hallottak, szóval a belső látás nem sérült, és az információ nem veszett el, és ő, akiről most a múlt héten egy kis magántársaságban, ahol a Hanukát ünnepeltük, Hanuka fényében gyönyörködtünk, valaki azt mondta nekem, hogy nagy hiba volt Nobel békedíjra jelölni, és kérdeztem, miért? Hát mert, hogy nem hisz ez az ember Istenbe. Mondtam, hogy én ezt nem tudom, hogy így van-e, nem is azért jelöltük őt Nobel békedíjra, mert hisz Istenben, hanem mert sok olyan dolgot tett, ami mérhető. És ezt kérdeztem tőle, hogy tud-e erről, hogy ez az állítólag nem hívő ember a vakok számára a Bibliát hozzáférhetővé tette. És hasonlóan a mozgásképtelenek. Ismerjük Jézusnak azt a történetét, amikor valakit, aki 38 éve beteg, talpra állít, vagy akit a háztetőt kibontva eresztenek le elé, és ő fölszólítja, kelj, felvedd az ágyadat, és járj. Igen, ez az ő akarata, hogy megmozduljunk, lábra álljunk, és befussuk azt a pályát, amit Isten nekünk szánt. Hogy hogyan, miképpen, mert van olyan is, aki így írta le a saját kerekekhez kötött életét, hogy lábakat kértem és szárnyakat kaptam. Mert így is lehet. Isten elvégezheti bennünk ezt a munkát. A leprások megtisztulnak. Olyan világban élünk, hogy éppen a múlt héten volt gálaesten, ahol művészek azért léptek fel, hogy a kórházunk támogatást kapjon. Egy olyan ügyért volt ez az est, egészen egyedülálló, az ország egyetlen fertőtlenítő állomása a Dankó utcai kórházban van. Hajdan a Kölyál vagy az ANTS fertőtlenítette az embereket, túl költséges volt, és ezért a gondos kormányunk úgy gondolta, hogy erre nem kell áldozni, tovább átadták ezt a szolgálatot a Máltai Szeretett Szolgálatnak, amely csendben bezárt egy idő után, és mi kedves emberek adományából kénytelen, kelletlen létrehoztuk ezt a nélkülözhetetlen állomást. Ez az egyetlen az országban ma, ahol napi 40-50 embert is akár fertőtleníteni szoktak. Miket csinál a Messiás? Tetvetlenít? Leprásokat gyógyít? Lábszár fekét gyógyít? Ez lenne a Messiás útja? Vakoknak hallható Biblia? Bénáknak a mozgás megszervezése? Akadálymentesítés? A tisztátalanok megtisztítása? süketek hallanak, mondja tovább az Úr, hallássérültek problémáit is ismerjük, a halottak feltámadnak, micsoda lelki halál és micsoda feloldhatatlan gyász, ami akár egy életre is megbénítja valakinek az életét, az, amivel szembe megy Hanuka és Advent fénye, világossága, bizonyságtételünk arról, hogy nem a halál az Isten is, nem a halál előtt borulunk le, nem arra szenteljük maradék hátralévő életünket, hogy rettegjünk a elháríthatatlan és bekövetkező dolgoktól, vagy éppenséggel a halál kultuszát ápoljuk, hanem hogy menjünk és hirdessük az Isten országát, mert erre hívott el bennünket az Úr, és a hatodik dolog végül a szegényeknek evangélium prédikáltatik. Most a szegényeknek nem lehet úgy prédikálni, hogy közben eltetnék meg őket, mert a hit is elakad, hogyha a gyomor üres. Ez egészen biztosan így van, és lehet, hogy kicsit mulatságos ez az apró dolog, hogy az áldás is jobban tapad meg, ha utána egy csokit megeszi egy gyerek, de meg kell tanulnunk azt, hogy ebben az anyagi világban, ebben a valóságban, amiben mozgunk, nem lehet megrekedni a kiáltványok, az igehirdetések, a szónoklatok, ravasz beszédek szintjén, hanem tenni kell valamit, és ez olyan nehezen megy még Keresztelő Jánosnak is. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjuk, hogy dörömből ez a mást, nem a szegényeknek, nem a halottaknak, nem a süketeknek, nem a leprásoknak, nem a bénáknak, nem a vakoknak a gondjai. Hadd szárnyaljon, dübörögjön a gazdaság, és legyenek felhőkarcolók, és nagy-nagy látványosságok, hogy mi lesz ezzel a szedetvedett társasággal, kit érdekel az, és mondom, ők azok, akik nem szokták észrevenni, hogy rendszerváltás történt, mert ugyanúgy keserves az életük, vagy még keservesebb, mert ha már gombát sem lehet szabadon szedni az erdőben, és gajat sem lehet gyűjteni büntetlenül. Annak idején Marx Károly ezzel robbant be a köztudatba, első fontos cikke a gajszedés jogáról szólt. Tehát, hogy a szegények kimehessenek, és az árokparton, és az erdőben a lehullott száraz gajakat összeszedhessék, mert az senkinek nem kell. Úgyse, ott forhad el, hát nem haszontalanul, persze, mert valahogy visszaépül a természetbe majd, de nem a kivagdalt fák, nem a lehullott gajak, azok, amikhez legyen joga a szegény embernek, de ma nincs. Ha belöki az árukba a biciklit, a rendőr, amit tolták a gajat, összetöri ezt a kis járművet, és kifizethetetlen mértékű büntetést ró ki. A Krisztus nevében gondolom ezekre a nyomorultakra, mert vérig vagyunk sértve. Ha valaki nem hiszi el, hogy mi igazán keresztények vagyunk, vérig vagyunk sértve, ha valaki megkérdőjelezi keresztény buzgalmunkat, amelyel ezt a fontos értéket Európa számára, sőt a világ számára is fel akarjuk mutatni, és meg akarjuk védeni. Nekünk van kereszténység védelmi államtitkárságunk is, de a szegények nem gyűjthetnek gajakat és gombát büntetlenül. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjuk? Ne várjuk mást, ő az eljövendő. Az az eljövendő, én azt akarom követni, én azt akarom szolgálni, a magam makacs vagy darabos módján is, akinek fontos, hogy a vakok lássanak, a bénák járjanak, a tisztátalanok megtisztuljanak. Nekem fontos, hogy olyan legyen az én messiásom, aki megérinti az érinthetetleneket, aki a süketekhez is szólni tud, és megértik az ő szavát, és a halottak is fontosak neki, akiről már Jób is ilyeneket mondhatott, tudom, hogy az én megváltóm él, az az én megváltó, aki a porom felett megáll, és ott is van gondolata, ötlete, és ott is kész segíteni, aki soha nem mondja, hogy ezen a helyzeten már nem változtathatunk. És akinek a serege a szegényeknek a közössége. Mindig a világ megváltásában akarunk gondolkozni, a nemzetek versenyébe, az egyre magasabbra húzott zászlóban akarunk gondolkozni, de az Isten országa nem ez. Annak az eljövetele megvalósul ott, ahol ezek az elvek uralkodnak. És addig is van mit tennünk, amíg az általános messiási békekor be nem következik. Ezek konkrét ügyek, amiket itt Jézus felsorol. És végül harmadszor, hát hadd lássuk azt a hetedik dolgot, amit hozzáfűz Jézus ehhez a felsoroláshoz. Ez egy boldog mondás. Nagyon meghökkentő Máté evangéliumában az a gondolatfüzér, amit Jézus a boldogság kérdéséhez kapcsol, kik is a boldogok, lelki szegények, akik sírnak, akik készek a szenvedést is vállalni, az igazságért, és így tovább. És most ez a hetedik szempont itt abban a kérdésre adandó válaszban, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk, ez boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. És azt kérdeztem, hogy hogy van ez? Függ tőlünk az, hogy megbotránkozunk-e valakiben? Igen, függ tőlünk az, hogy megbotránkozunk-e valakiben. Szabad megbotránkozni valakiben? Be szokott következni, de vannak olyanok, akik nem nagyon szoktak megbotránkozni, és nem azért, mert eleve rossz a véleményük az emberiségről, a másik emberről, hanem a botránkozás, ami kizökkent bennünket a normális működésünkből, ami a csalódás irányába visz, és afelé, hogy akkor nem működjünk együtt, akkor fejezzük be mi is ezeknek a szép elveknek a szolgálatát és követését. Van, aki nem így működik. Boldog, akit nem a megbotránkozás irányít. Ha megbotránkozunk, nem csináljuk többé. Na, búcsúztunk valakitől, nem Péteréknek gondolok, nagyszerű ember, aki azt mondta, hogy hát, most elhatározta, hogy elmegy. Oda akarja adni kis könyvtárát, ami főiskolánknak. Neki ebből elege lett, reménytelen a helyzet, ami itt van. Mondtam neki, hogy kell azért, hogy néhányan maradjanak, akik megöntözik a virágokat, kinyitják, becsukják az ajtót, amikor valaki elmegy, vagy megérkezik. És olyan fáradtan, kicsit szomorúan mosolygott ezen. Megbotránkozott, többet várt. Te vagy, aki eljövendő, hogy mást várjunk. Ha nem az érkezett meg, akit vártunk, hanem más, mint aki van, akkor megbotránkozunk. Megbotránkozunk, és ugyanezt teszik a tanítványok is a kereszthez közeledve. A 12 egyszer csak azt tapasztalja, hogy senki más rajtuk kívül nincs ott, és a mester ilyet mond, hogy ti is el akartok menni. Nyitva az ajtó. Kellene valamit változtatnia ennek a mesternek ahhoz, hogy ne botránkozzanak meg benne. Nem kellene hasonulnia a hamis várakozásokhoz, és hazugságokat beszélni, áll problémák mellé, felsorakoztatni az embereket, megtanítani őket arra, hogy gyűlöljenek és harcoljanak nem létező problémákkal szemben, hanem meg kellene tanítani őket, hogy ne botránkozzanak meg semmin, hanem tegyék a dolgukat. Ne botránkozzanak meg, ne építsenek légvárakat, hanem vegyék észre azokat is, akikről a mindenható nem tudja levenni a szemét. Egyik kutyánk eltávozott nemrég, és megsirattuk a feleségemmel, és arra gondoltam, hogy Isten, aki megsiratt minden lehulló verevet. Igen. Ez az a gyöngétség, amire még Keresztelő János se volt fölkészülve, hogy Isten ilyen ritka, egyedülálló mesiás szemét küldött el. Még egy verebet is képes megsiratni. Hát te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Legyen a mi szívünk válasza. Igen, te vagy Uram, követni akarlak téged, bárhová mész. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten menyei, édesatyánk, köszönjük neked, hogy sokféle üzeneted, ígéreted, áldásod és küldeményed között a te szíved legbensőbb gondolatainak és érzéseinek a megtestesítését, a megformálását küldted el a mi Urunk Jézus Krisztusban. Annyi mindenfélét gondolunk, és oly sokféleképpen torzította el az ő alakját a hamis várakozás az elmúlt évszázadok alatt, és mi mélységesen bánjuk ezt, és megvalljuk most a te szent színed előtt azt is, hogy bizony bennünk is másféle várakozás volt olyan sokszor. De köszönjük, hogy visszahozol bennünket a földre, a hétköznapok valósága közé, és arra akarsz újra és újra megtanítani, hogy ne a mulandó nagy dolgokban, az anyagiakban és a sikerekben mérhető világban keressük a választ, hanem az azok melletti szolidaritásban, akik lassabban haladnak, akiknek minden nehéz, akiknek minden más egy kicsit, és minden mást várjunk, hanem a másság mellé hadd álljunk oda, támaszkodunk, hogy ezt te is tetted, mert az Isten országában nem lehetnek áthidalhatatlan távolságok és különbségek. Te azért jöttél, hogy életünk legyen és bővölködjünk, hogy kiegyenlítődjenek a hátrányok. Urunk, a kérdésünkre, hogy te vagy a ki eljövendő, hadd válaszoljon a szívünk, hogy igen, meg akarunk jobban ismerni, azonosulni akarunk veled, és ott, ahol élünk, azt akarjuk, hogy Isten országa legyen valóban. Amen. A helyünket elfoglalva a 398-as dicsérettel fejezzük be Isten tiszteletünket. Vigyázzatok, azt kiáltják az őrállók. Itt kezdődik ez az ének, amelynek a harmadik versét majd a hirdetések és az áldás után záró énekként énekeljük.